Most elérkeztünk a János evangéliumának a 7. fejezetéhez, de még mielőtt belekezdenénk ebbe a fejezetbe, Levikivel, a felolvasásba is, a beszéltésbe, el szeretném mondani a mai napnak a nagyon fontos tanulságát, hát ha valakinek segít. Ugye beszélünk a bizonságról, meg arról, hogy mennyire fontos megosztani azt, amit mi kaptunk Istentől, a bizonságunkat. És mivel hogy az embereknek van egy ilyen, tehát az embereknek, nekünk is, mindannyiunknak, van egy ilyen képzet a fejünkben, hogy mi az, hogy bizonságtétel, vagy mi az, hogy megosztani a bizonságot, mit jelent ez. Hogy az így kell, meg úgy kell, vannak ilyen különböző sémák, ugye a YouTube-on, a Facebook-on, akár élőben, gyülekezetekben, mikrofonnal, meg mit tudom én. Ezért az ember úgy valahogy önkéntelenül, mivel ezt szokta meg, próbálja elhelyezni magát valamelyik sémában. Próbálja is betenni magát valamelyik sémába, hogy akkor ezt hogy kell csinálni, mind kell csinálni. És addig készül az ember, és addig gondolkodik, meg tétovázik, amíg végül a lényeg elmarad. És azt hiszem, többször mondtam én, hogy számomra a legerőteljesebb bizonságok, amit láttam akár a világhálón, vagy élőben is, amit hallottam, azok az őszinte, egyszerű, nem megtervezett, teljesen gyermetek, teljesen amatőr bizonságok voltak. Mert azt kell mondjam, hogy azok a legerőteljesebbek. Nem érzem rajtuk azt, hogy mesterkéltek lennének, megszerkeszedtek, megszervezettek, megvágottak, felvágottak. És azt is elmondtam, hogy én például már megundorodtam attól a profizmustól, amit én is akartam annak idején. Akkor neki fogtam YouTube-ozni, YouTube-on megosztani, világában megosztani azt, amit kaptunk Isten kegyelméből. Próbáltam azt olyan profi módon, úgy, ahogy ellestem másoktól. De ezáltal azt csináltam, hogy akiknek volt egy őszinte, egyszerű bizonságok, erőteljes bizonságok, számukra, hát mondjam azt, hogy még ha nem is olyan túl magasra, de viszont magasra tettem a mércét, technikailag. És ezért feltehetőleg még az is megtörténhetett, hogy egyesek nem hozhatták meg a bizonságukat. Mert ők nem tudják, hogy kell, nem tudják, hogy milyen technikával, vagy milyen mikrofonnal, vagy milyen kamerával, meg mit tudom én. És rájöttem arra, hogy én követtem el hibát. Önmagammal szemben, Istenemmel szemben, embertársaimmal szemben. Hogy bevittem ezt a, nem is tudom, minek nevezzem.
Maximalizmust.
Igen, belevittem ugye ebbe az egész történetbe, és azáltal, akik megoszhatták volna egyszerűen, szimmogva, könnyezve, sírva, nyilvánosan megvalva a gyalóságukat, a bűneiket, megoszhatták volna a bizonságaikat, nem osztották meg, mert hát ők nem tudták volna úgy csinálni, ahogy én csináltam. Hibát követtem el. Drága embertársak, hibát követtem el. És meg kell valljam mindenki előtt, hogy most is, ma is vágyom, a mai napig is vágyom a legeslegegyszerűbb bizonságokra. Akkor, amikor a gyermek, amikor a felnőtt, ugye akár 50 éves, 60 éves, 80 éves, teljesen mindegy, megalázva magát, és úgy, mint akinek nincsen semmi veszíteni valója, egyszerűen szembe magával szembefordítja a kamerát, a telefont, és elmondja, hogy mi történt vele, mit tett vele az Úristen. És nem azon filozófál, hogy vajon mit gondolnak mások, vagy vajon jól hallatszik-e, vagy vajon elég stílusos-e az egész dolog, hanem egyszerűen csak úgy a rendelkezésére álló eszközökkel megosztja. Mert akinek füle van, úgy is meghallja, kedves hallgatók. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, akinek van bizonsága, ne üljetek rajta. Ne üljetek rajta, mert óriási szükség van. Főképp ma, amikor a hazugságok ilyen nagy fellegei vesznek körül minket, a világhálóról, a Facebookon, a YouTube-on, élőben, a televízióból, mindenhonnét, minden irányból a hazugságot üvöltik, ugye? A propagandát üvöltik. És a gyermekek félnek elmondani azt, ami igaz, azt, ami szent, azt, amit ők személyesen láttak. Ne féljetek! Mondjátok, amatőr módon, egyszerűen, dadogva, semmi gond, mert úgyis a lélek az, ami számít. Nem a szó, amit mondasz, hanem az, hogy milyen lélekből szól. Milyen lélekből szólsz. És úgyis a lélek fogja megérinteni az embertársadat. Nem az, hogy te milyen szépen beszéltél, hogy nem dadogtál, és milyen tagoltan, és milyen hangsúlyozottan beszéltél. Senki, a mennyek országában, Istennél, nem ez a fontos, senkit nem érdekel ottan, hogy te mennyire beszélsz tökéletesen, mennyire beszélsz tagoltan. Hanem az érdekli az igazságot, az igazságnak a lelkét, a Jóistent, hogy igaz módon szóltál-e, lélekből, magadat megüresítve, őszintén, egyszerűséggel, semmit nem takargatva, úgy szóltál-e, vagy pedig hát ilyen kicsit úgy megtoltat emberileg, segítettél a Jóistennek, mert szegény ő már annyira öreg, hogy segítségre volt szüksége. Kedves hallgatók, ez egy óriási csapda. Egyszerű módon, amatőr módon, úgy, hogy az Úristen adja, engedjétek, csövestől, mert szükség van most erre. És ezáltal menekülnek meg az emberek. Főképp az olyan keményfejűek, mint én. Nekem arra volt leginkább szükségem, kedves hallgatók, kedves barátaim, elnézést, nem hallgatózok, kedves barátaink és igazság szerető, Isten szerető társaink. Nekem arra volt szükségem a sok okoskodás, a sok intelligencia, a sok agyalás, a sok technika, a sok számítógép. Után nekem arra volt szükségem, hogy őszinte bizonságot halljak, gyermekeket halljak. Mert annyira felnőtt voltam, és annyira izomból nyomtam még ezt is, az evangéliumot is, hogy meg kellett utáljam magamat. És köszönöm szépen mindenkinek, aki nekem ebben segített. És nekem ebben a dologban azok a személyek segítettek, akik egyszerűen, őszintén, nem okoskodva, nem agyalva, a legprimitívebb technikával felvették azt, amit az Úristen a szívükre helyezett, és megosztották. És ma is ők az én szent lelkeim, úgymond, idézőjelben mondom, hogy valaki ezt félreértse. Ők az én angyalaim, akiket az Úristen használ, hogy engemet felpuhítson, megpuhítson, kiölje belőlem ezt a beteges maximalizmust, amit már gyermekkoromban ugye magamra öltötte. Úgyhogy zárójel bezárva részemről, Levike, neked valami?
Nem potyára kerültünk egymás mellé, mert én ugye egyszerű paraszt gyerek vagyok.
Pontosan, nem akartak itt nyilvánosan dicsérni, de az tényleg óriási hála van a szívemben, hogy olyan tényleg utitársaim vannak, mint te is, amilyen vagy. Ez az igazság. Úgyhogy nekem óriási szükségem volt arra, amit átad kaptam, úgyhogy dicsőség az Istennek, az ő szavának.
Így van, mindenért az övé a dicsőség. Mi egymás által is tanultunk. Tanított engemet általad, tanított téged általam is. Tanultunk mindannyiunk. Tanultunk mindannyiunk által, tehát így, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. És annyira szép, ahogy ezt elvégzi bennünk. Ezt csak ő tudja elvégezni mi bennünk.
Gyönyörűséges, hogy szemléljünk, mit tesz, mit cselekszik, csak úgy szemléljük, csak szemtanúk vagyunk. Szemtanúk vagyunk, hogy hű, már megint, hú, mit tett, lenyűgöző, tényleg. És így lehet úgymond gyermekként örvendezni, lelkesedni a jó Istennek a jóságában, az ő dicsőségében, tökéletességében. Úgyhogy így, János evangélium a 7. fejezet, és ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeába járni, mivel hogy azon igyekezének a júdeabeliek, hogy őt megöljék. Hát nem kereste a bajt, de nem is félt, az teljesen biztos. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnepe. Mondának azért néki az ő atyafiai, menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyafiai, ugye az ő testvérei sem hívének benne, még ők is kísértették, ugye, mint ugye a mennyegzőn, a kánai mennyegzőn, ahogy az édesanyja őt kísértette, ugye provokálta, úgymond, hogy cselekedjen. Tehát még az ő testvérei sem hittek benne, kedves hallgatók. Már ez is mennyire beszédes számunkra, hogy ő akkor is hitt, és ő akkor is mondta az igazságot, és akkor is hirdette, amikor a legközelebbiek nem hittek benne. És ez az óriási kihívás, hogy azok, akik a legközelebb voltak hozzád 20 éve, 30 éve, 50 éven keresztül, ők sem hisznek benned, senki nem hisz benned. Akkor is képes vagy hinni, akkor is képes vagy tanúságot tenni arról, hogy mit tapasztaltál, mit hallottál, mit láttál az élő Istentől. Ez a kérdés. Mondd azért nékik Jézus, az én időm még nincs itt, a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik marad a Galileában. Itt megállok egy szóra, vagy kettőre. Jézus, ahogy látjuk, ő semmit nem cselekedett idő előtt. Amit ő cselekedett, azt ő időben cselekedte. Nem is késett, de nem is, mint hogy ugye a Lázár feltámasztása is, hogy történt. Nem úgy, hogy ő sietett, hogy hát a Lázár meghalt, vagy haldoklik, vagy hogy beteg, ő nem sietett. mindent a maga idejébe. Maga az Úristen idejében, a Szent Lélek idejében, kedves agatók. És ez az, amit nekünk nehéz megtanulni. Nehéz megszokni azt, hogy sokszor ugye, amikor túlbuzgóságosak vagyunk, akkor Isten előtt akarunk lépkedni. Tehát előbb akarunk bizonyos dolgokat, mint ahogy az Úristen azt elrendelte volna. Pedig Istennél nincsen sem sietség, sem késés. Ez a, ugye, a lélekben járás, hogy lélekben járunk. Persze azt tapasztaljuk a világban, hogy általában akik megismerték az ő kegyelmét, az ő jóságát, azok az emberek inkább késlekednek. Tehát legfőképp a késlekedésre vagyunk hajlamosak. Nem a sietségre. Nem a sietségre. De viszont egyik sem jó. Jézus sem sietett, hanem kivárta azt a momentumot, amikor fel kellett menjen. Ugye a testvérei szabadon felmehettek, mert ők nem látták az igazságot még akkor. Nem látták azt, amit az Úristen Jézusnak adott, hogy kijelentsen a világ számára. És ezért ők nem is tettek bizonságot arról, hogy a világ dolgai, a világnak a cselekedetei gonoszak, hogy hazugság van ugye benne. De Jézus ő ezt nem tudta elhallgatni. Tehát ő, ha felment volna, akkor teljesen biztos, hogy beszélnie kellett volna. De tudta, hogy nem jött el még az ő ideje. Ti menjetek fel erre az ünnepre. Én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be. Amint pedig felmennének az ő atyafiai, testvérei, akkor ő is felmenne az ünnepre. Nem nyilvánosan, hanem mint egy titkon. A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának, hol van ő. És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember. Mások pedig azt mondják vala, nem, hanem a népnek hitetője. Ugye? Nekünk is mondják ezt, kedves agatok. És távol álljon tőlem, hogy én összehasonlítsam magamat, vagy magunkat vele, mert arra sem vagyunk méltók, hogy a sarulja szíját megoldjuk. János sem volt méltó arra, nemhogy mi. De viszont ő azt mondta, hogyha őt annak nevezték, hitetőnek nevezték, ha őt ördögnek nevezték, akkor az ő követőit is annak fogják nevezni. Mert az a lélek van az ő követőiben is, az ő barátaiban, amit tőle kaptak. Ezért te se csodálkozz azon, hogyha őt megismered, és felvállod, még hogyha szeretettel is, és felvállod őt, akkor azt mondják, hogy hitető vagy, meg vagy zakkanva, meg szektás vagy, meg hogy ördög van benned, meg ilyenek. Tehát hitetőnek is nevezték ugye őt akkor. És teljesen biztos, hogyha ha hallgatják a videóinkat, a beszélgetéseinket, a beszédeinket, amelyeket általa igyekszünk szólni, Isten lelke által, amiatt ugye ránk is mondják azt, hogy hitetők vagyunk. Be akarjuk csapni az embereket. Csak ugye azt vettük észre, hogy az itt általában a becsapás, a hitetés az úgy történik a világban, hogy a hitetéshez általában társul valamilyenféle érdek. Ugye? Anyagi érdek legfőképpen. Mammon érdek. Mert Jézus szerint a világnak két része van úgymond osztva a világ. A mammon és a mindenható, az Isten. A széles út és a keskeny út. És mit akartam ezzel mondani, Levike?
Isten tudja.
Isten tudja. Hitetésről volt szó, igen, hogy hitetűnek neveznek. Igen, tehát az érdekről volt szó, ugye? Hogy általában, hogyha tegyük fel, most én be akarnék csapni valakit a szavaimmal, vagy Levike is ezt akarná, vagy a barátaink is ezt akarnák, akkor teljesen biztos, hogy van valami érdek ott. Kell legyen valami érdek. És ugye azt látjuk, hogy általában mammon érdek van. Pénzügyi érdek van a legtöbb helyen, a legtöbb megtévesztés mögött. De Jézusnak nem volt semmilyen érdeke, pénzérdeke. Egója nem volt. Megürestette magát. Mi sem akarunk pénzt csinálni abból, amit csinálunk, amit elmondunk. Eszünk ágába sincs, hála Istennek.
Pál apostol erről úgy ír.
Egót sem akarunk fejleszteni. Mondjad, Levike.
Pál apostol erről úgy ír, hogy mi nem nyerészkedünk az örömüzenettel, az örömhírrel, és tényleg Isten látja lelkünket, hogy nincsen nyerészkedés szándék, anyagi nyerészkedés szándék a szívünkben. Egyedüli nyerészkedésünk az az, hogy az emberek szíveit, az emberek lelkét megnyerjük. És részemről ez sem úgy, hogy erőltetve, hanem az ő lelkének vezetése által. Én nem úgy szeretném ezt élni, hogy én, mikor emberekkel találkozok, akkor valami különös állapotba bele akarok kerülni, hanem én ezt így élni szeretném. Tehát, hogy Jézussal élek, az nem egy külön opció a hétköznapjaimban, nem egy külön nap a hétköznapjaimban, hanem vele élek. És kívánom azt, hogy az legyen az én gyümölcsöm, az én világosságom, hogy én vele élek. Tehát amikor így beszélgetünk, akkor én nem készülök fel úgy, hogy összeállítok hosszas oldalakat, hanem persze korábban olvastam én is az Új Szövetséget, kaptam rengeteg megértést, de úgy próbálom a hétköznapokban is úgy megélni, és nem csak mint történelem úgy beszélni róla, hanem kívánom azt, hogy a hétköznapjaimban Jézus megmutatja, hogy megmutassa azt, amiről olvasunk, amiről beszélgetünk, hogy ez ma is aktuális, hogy ez ma is érvényes, hogy ő ma is él, hogy ma is hat, ma is munkálkodik. Na, tehát röviden ennyi, hogy mi is elhitetjük az embereket, de nem nyerészkedéssel, hanem próbáljuk megnyerni az ő szívüket, lelküket, hogy megismerjék azt, akit mi is ismerünk, azzal, akivel mi is járunk. És ez az életünk értelme, röviden, tömören.
Nagyon fontos még azt elmondani, Levike, hogy amikor ezt tesszük és ezt mondjuk embertársainknak, erről beszélgetünk, akkor úgy ott van az a vágy bennünk, hogy ha mi azt a békességet megkaptuk, mi hogyha megkaptuk ennek a gyümölcsét, ennek a beszédnek a gyümölcsét, az evangélium gyümölcsét, akkor úgy vágyunk arra, hogy hát ha még valaki más is megkapja, ugyanúgy, mint mi, ajándékba. Egy ateista azt mondta, egy híres ateista, hogy nem tud elképzelni nagyobb gonoszságot annál, mint aki tudja, hogy létezik Isten országa, a mennyek országa, a tökéletesség, és nem mondja el embertársainak. Azt mondja, én nem hiszek benne. De ha valaki hisz abban, és neki meggyőződése, hogy létezik Isten országa, akkor nincs nagyobb gonoszság annál, hogy azt ő elhallgatja, és nem mondja el, kedves agatók. Egy ateista mondta ezt, nem hívő ember.
Igen, hát tényleg, hála Istennek, a mi szívünk, a mi életünk kincse, az maga Jézus. Ez nem kérdés. És én is akármerre járok, kelek itten ezen a földön, én tényleg körülbelül úgy tudom elképzelni magamot, mint egy pincér, aki szaladgál a poharakkal, csak a tálcán nem a poharak vannak nekem, hanem Jézust kínálom az embereknek. Persze, ez nem tudunk sablont hozni, hogy kivel, hogy kezdem el a beszélgetést, hogy egyáltalán valakivel tudok-e beszélgetni, mert vannak, akikkel nem tudok, vannak olyan emberek, akik úgy nem is jön, hogy kezdeményezzem, mert látom, hogy még nem vevők erre, de hál' Istennek akadnak olyan emberek is, akikkel lehet, és ezt mind a lélek vezényeli le az életünkben, hogy hogyan, miként szóljunk, miként kezdjünk el beszélgetni, de tényleg akármerre járok én, úgy, ahogy minden ember, és úgy, ahogy korábban mi is éltünk, mindig a legjobbat próbáljuk megosztani. Ugye, hát amíg nem ismertük Jézust, addig is a legjobb dolgokat, a legvagányabb dolgokat próbáltuk megosztani. A legextrémebb, a legizgalmasabb, a legcsodálatosabb, a legkülönlegesebb dolgokat próbáltuk megosztani, eldicsekedni egymás közt, hogy nézzétek meg, hogy mit tette, nézzétek meg, hogy mi történt. Mindig a legjobbakat. Hát mi is ezt tesszük. Mi is a legjobbat osszuk meg. Most már más az értékrend, más a kincs, mint amit a világ tud kínálni, mint amit korábban gyűjtögettünk, de most is ugyanazt csináljuk, csak egyszerűen változott az értékrend, változott a gondolkodásmód, és megváltozott a kincsünk a szívünkbe.
Visszatérek a hitetéshez, ugye, hogy Jézust hitetőnek, hazugnak nevezték, ugye, aki megtéveszti az embereket. És ugye arról beszéltünk, hogy mi lehet a hitetés mögött. Tehát csak kell legyen valami motiváció, ugye. Jézus azt mondta, hogy maga az ő ellensége, ugye, maga az a szellemiség, az a lelkület, ami benne volt a zsidókban, és benne van ma is nagyon sok ugye, emberben, vallásos emberekben is. Ő ugye tolvaj volt, és gyilkos. Hazug, tolvaj és gyilkos. Őt is ugye hitetőnek nevezték, hazugnak. És úgy gondolom, vagyis talán fontos erről beszélni, kedves agatók, hogyha valakiben kétség van afelől, hogy amit ő hall valahol, akár tőlünk, akár máshol, másoktól, hogy van-e benne hitetés, hogy az hazugság-e. Persze ez még ez sem garancia egyébként, hogy az igaz, amit ő hall. De általában a motiváció hitetés mögött a pénz, az anyagi meggazdagodás. A másik motiváció például lehet a hírnév. Az, hogy én most híressé váljak azáltal, hogy becsapom az embereket. valamilyen nagy dumával, valami szenzációs szöveggel becsapom őket. Tehát ugye mindenképp ugye az egóhoz, mondjuk az, hogy az egóhoz, a sátánhoz köthető a hitet is. A mammonhoz, a pénzhez, ugye anyagi érdek, vagy pedig ilyen egós érdekhez köthető. A pénz érdeket azt, hogy nagyjából megbeszéltük, Jézusnak nem volt ilyen, nekünk sincs ilyen, nem vágyunk sem pénzre, sem meggazdagodásra, sem anyagiakra, nem akarunk bővölködni, sőt, ami van, még az is, még az sem mind szükségszerű, ezt láthatjuk Isten kegyelméből. Tehát éljünk át a másik motivációra, a, mondjuk azt, hogy az egóra, hogy a ki vagyok énsége, hogy legyek én valaki, legyek híres, ugye, a hitető beszédek által, a szavak által. Legyek népszerű, ugye, legyek egy tekintély, itt Székelyföldön, vagy a világban, vagy Magyarországon, Isten tudja, hogy hol. Hogy kell ez nekünk, kedves hallgatók, kedves barátaink? Az igazság az, hogy nekünk ez nem kell. Nem kell. Mert nekünk népszerűség nélkül könnyebb volna. Nekünk a földi létünk népszerűség nélkül könnyebb volna. Ha Jézus nem lett volna népszerű, már pedig ő ezt nem tudta elkerülni, hogy népszerű legyen. Nem tudta azt elkerülni, mert nem rejtethetik el a hegyen épített város. Az igazságot nem lehet elrejteni, az meglátszik és világít. Ő nem tudta elkerülni a népszerűséget, de nem akart ő népszerű lenni. Mert mivel járt az ő népszerűsége? A gyűlölettel, a megkínoszatással és a halállal, kedves hallgatók. Tehát még a népszerűség sem érdekünk. Aki az igazságot szólja, és Isten igazából szólja, annak még a népszerűség sem lehet érdeke. Hogyha anyagiakra nem pályázik, pénzre nem pályázik, meggazdagodásra, akkor ugye van a népszerűség, hogy legyek már én is valaki. Hogyha másképp nem ment, akkor Jézus által, ugye? De ez sem jó. Tehát az én testemnek az nem jó. Nem jó a népszerűség. Nem jó, hogyha túl sokan megkeresnek. Nem jó, hogyha túl sokan támadnak. Nem jó, hogyha jönnek a provokátorok is, a támadók, hogy hitető vagyok, meg hamis proféta, meg hamis, ez nem jó. És hogyha nem volnék annyira sem népszerű, mint amennyire vagyunk, akkor még könnyebb volna. Tehát ugye így földi értelemben nem értekünk, ha népszerűség sem. Úgyhogy talán ezen érdemes elgondolkozni, kedves hallgatók, hogyha valakiben felmerül a kérdés, a dilemma, hogy aki beszél, mit tudom én, Istenről, Isten országáról, Jézusról, az evangéliumról, hogy akkor hamis proféta, vagy hazug proféta, meg kell nézni, hogy milyen motiváció van mögötte. Hogy ő mindenképpen népszerű akar lenni, pénzt akar szerezni, mit akar csinálni?
Jézus erre mondta, hogy a tanítványoknak erre mondja nekünk is, hogy ti azt mondjátok, hogy Úr, Úr vagyok, igazat mondtok, igazatok van. Azt mondjátok, hogy király vagyok, igazatok van. Aki engemet látta az atyát, igazatok van. És már az ember elszállna, hogy hújújújújújúj, atyák vagyunk, istenek vagyunk. És akkor Jézus megmutatja az útat. Gyertek, megmosom a lábatokot. Oh, gyertek, szolgálok nektek. Király létemre, úr létemre, gyertek, szolgálok nektek. Megmutatom, hogy hogyan vegyétek fel a keresztet. Megmutatom, hogy hogyan segítsetek másoknak. Megmutatom nektek, király létemre. Ugye, mert az emberben
egyből eszébe jut,
hogy nagyon rosszult. Mielőtt elszálltak volna az emberek, megmutatta, hogy hogyan kell leszállni oda, ne, a mélységekre, hogy a többi embereket is, akik ott vannak a mélységekben, fölemelje. És ez mennyire szép, hogy nehogy elszálljunk. Tehát szálljunk el persze, csak jó értelemben, úgy, ahogy ő oda leszállt, oda a mélységekbe, meg most az emberek lábát, a szívüket, és a betegeket gyógyította, és vigasztalta, és bátorította, és hazavezette őket. Úgyhogy minket is erre hív, de szép.
Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Hoppá, ez durva. Mi módon tudja az írásokat ez, holott nem tanulta? Hogyan tanított? Hogyan tanított? Amikor emlékszem, Levikivel beszélgettünk az elején, én egy picivel voltam, hogy mondjam, tehát én picivel kezdtem el korábban ismerkedni az evangéliummal, Jézussal, az ő szavaival, Istennek a lelkével. De nagyon furcsa volt az, amikor én már olvastam az Újszövetséget, ismertem nagyjából, de viszont nagyon furcsa volt az, amikor Levikével beszélgettünk telefonon, ő Németországban volt, és ő is ugye megragadta az ő szívét is az Úristen, és Levike is ugye alázattal fordult el hozzá, és jöttek a kijelentések neked. És Levike nekem telefonban azt mondta, igen, az Újlág templomba, ugye a telefon. telefonban azt mondta, olyan dolgot mondott, amik meg vannak írva. Tehát mondtad nekem az írásokat, de nem olvastad. Hogyan tudtad te az írásokat? Hogyan kaptál te olyan megértéseket, holott nem olvastad? Úgyhogy Isten él és beszél. Aki keres, azt talál, az öröketőnek megnyitatik, és mindenkinek kijelenti magát. Aki teljes szívvel keresi őt. Hogyha nem volna a Biblia, még akkor is kijelenteni magát, kedves ragadtó. Ez a bizonyíték annak, hogy Isten él.
Hát akkor, amikor én Istenhez kiáltottam, és ő meghallgatott, mert látta, hogy szívből szólok hozzá, nem szájból, nem agyból, hanem a szívből, a mélységből, és elvette a bűneimet, megmutatta a szívem állapotát, és szembesített vele, megmutatta, hogy az én szívem állapota olyan volt, mint egy gomolygó sötét felhő, amiben a villámok, hát simán adhatta volna azt a nevet is, hogy Levente, te vagy a mennydörgés fia. Pont olyan volt a szívem állapota. És azt miután megmutatta, és én kimondtam a számmal, hogy én ilyen vagyok, utána megpihent, megnyugodott rajtam Istennek a szent lelke, és szó szerint leesett a hályog, a lelki szemeimről, a hályog az agyamról, az értelmemről, a lelkemről. Tehát ezek a bűnöknek a vakságában voltam, és azoknak a megkötözöttségében. És azoknak a megkötözöttségeknek köszönhetően én nem láttam az élet értelmét. De hogy ezeket eloldozta, felöldozta, elvágta, megbocsájtotta, és adta az ő szent lelkét, én értettem. Tehát én értettem az életet. Én értelmet kértem az élettől, Istentől. És az ő szent lelkét adta, akiben szeretet volt, túlcsorduló szeretet, béke, öröm, mennyországi állapot, és láttam, és értettem, és tudtam, hogy miről szól az élet. Tehát tudom azt, hogy a mennyországban is ez fog lenni. Nem információk lesznek, nem tudás lesz, hiszen eltöröltetik minden tudás, minden ismeret eltöröltetik. Csak az az állapot marad meg a mennyországban. És hát nem úgy néztem, mint ahogy korábban néztem. Az, hogy ránéztem a gyógyszertáraknak az emblémájára, táblájára, én korábban is néztem, de nem láttam, hogy mondja, hogy nézve néztem, de nem láttam. Halva hallottam, de nem értettem. Most nézve néztem, és láttam, halva hallottam, és értettem. Ránéztem a táblára, és láttam, szó szerint a lélek kijelentette, hogy mi történik ottan. Hogy a kehely, Jézusnak a kelyhe, az utolsó vacsorán, amiben bor volt, és azt mondta, hogy ez az én vérem, ami értetek, öntetik ki a bűnök bocsánatára. Ugye ezt korábban hallottam templomba, de nem értette. És akkor a kígyó, a hazugságnak a jelképe, ki rá van csavarodva, és a nyelvét ölti bele, a mérgét önti bele a borba, Jézusnak a vérébe. Azáltal ugye semlegesítve Jézusnak a vérét, amit amúgy nem lehet, de mégis itt lehet. Mert hogyha a kígyónak a mérge belemegy egy csepp is a vérkeringésbe, az megsűrűsödik, az már nem lesz jó vér, az már nem lesz tiszta vér, az már tisztátalan vér lesz. És hogy ez az emblémája a gyógyszertárnak, én már értettem, hogy ez nem oké, ez itt hazugság. Úgyhogy hű és igaz Jézus a szavához, hogy nem kell többet senki se tanítsa, hogy ismeritek meg az Istent, hogy ő ilyen, meg ő olyan. Mi sem azt tesszük, mi is csak bizonyságot teszünk róla. Mert hogy én valakinek bizonyságot teszek róla, ő egy kicsit megérezheti rajtam keresztül, hogy milyen az Isten, de őt személyesen fogja tanítani, vezetni, úgy, ahogy engemet is, ahogy tégedet is vezet. És olyan látást ad, olyan értelmet ad, amiről az ember csak álmodik. És olyan lelki állapotot ad, amire az ember gyerekkor óta vágyik. Sőt, visszavágyik minden ember a gyermekkorába, abba az állapotba, amikor önfeledten játszhatott, önfeledten szerethetett. Erre vágyunk mindannyian, na ő ezt megadja, de többszörösen, sokszorosan. És sokszor elgondolkoztam, hogy vajon rosszul csináltam-e azt, hogy belementem ebbe a tudálékosságba, hogy olvastam a Bibliát. Úgy gondolom, hogy megvolt annak is a helye, de utána emlékeztetett, hogy Levente, most már, hogy helyes tudásra tettél szert, azért menjél vissza abba a gyermeki állapotba, mert szükséges abba a gyermeki állapotba, mennyei állapotba visszakerülni. Kértem is az ő segítségét, és az ő kegyelméből így élem a napjaimat, hogy szembesít, megtisztít, mennyei állapot, gyermeki állapot, gondviselő atya van velem, ezáltal tudok gyermek lenni, ezáltal tudok önfelett lenni, habár jönnek a kételyek úgy, ahogy szokott az lenni, de nem sokáig tart. Már nem magamba bízom, már gyönge vagyok, már védtelennek érzem magam a világgal szembe, de tudom, hogy az én édesatyám mindenkinél hatalmasabb, semmi bajom nem esett, ha ő nem engedi meg, ha nem jött el az idő. Úgyhogy igazából most már tudom, hogy a lélek az, aki hívogatott gyerekkorom óta, hogy térjek oda-vissza. Hiszen azért emlékezünk mindannyian, hogy kicsikorunkban milyen jó volt. Milyen jó volt gyermeknek lenni. Na, ő ide hív vissza minket, és ezt valósággal megadja. Ha azt gondoltad, hogy az a szeretet, az, amire vágy szíved legmélyén, az csak mese, ne hidd el. Ez valóság. Sőt, azt mondom, hogy ez az igazság, ez az örökké valóság. Úgyhogy ezért beszélgetünk mi Jézusról, aki ezt meg tudja adni mindannyiunknak.
Tehát a zsidók csodálkoztak, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Az előbb Levik elmondta, hogy amikor az Úristen elvette a bűneit azon az estén, azon a kínos estén, hát hogyha az emberből eltávolítja az Úristen azt, ami rossz, azt, ami hazug, ami bűn, úgymond, ami életellenes, hát akkor mi marad benne? Nem az, ami tiszta, ami életszerű, ami része az életnek. Tehát bennünk van az írás, kedves ragatók. A múltkor azt mondta egy kedves barátom videójában, hogy rájött arra, hogy ő a Biblia, hogy én, a Biblia is én vagyok. A Biblia is rólam tesz bizonságot. Arról, akik vagyunk Krisztus által. Arról, akik vagyunk, akiknek minket Isten elgondolt. Ha az ember elhagyja a hazugságait, a bűneit, akkor mi marad? Hát nem az, amiről a Biblia is bizonságot tesz? Az igazság? Isten szava? Isten igazsága?
Pontosan ezt akartam mondani, hogy akit mi megkaptunk, aki eljött hozzánk, Jézus, a Biblia is őről tesz bizonyságot. Csak a különbség az, hogy a Biblia önmagában nem tudja megadni, hiszen az betű. A Biblia bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, az Isten igéjéről, aki föltámadt, aki örökkön örökké él, aki legyőzte a világot, a hazugságokat. De nem Jézus Krisztus a Biblia. Ezt korábban kaptam meg. Tudom, sokan ezzel nem értenek egyet, sokakat megbotránkoztatok, de én tudom azt, hogy én Jézus nélkül a Bibliát meg se tudtam volna érteni. Ki se tudtam volna nyitani. Tehát az, hogy én ki tudtam nyitani a Bibliát, tudtam olvasni és meg tudtam érteni, ez is Jézus Krisztusnak köszönhető, mert nélküle a Biblia számomra semmit sem jelentene. Tehát a Biblia is bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. És Jézus is elmondja, hogy gyertek én hozzá, hogy életet adjak nektek. Ó, Istenem, ezt már többször elmondtam, de most megint elmondom, hiszen jön, hogy ha Isten megengedi azt nekünk, hogy itten a Földön megtapasztaljuk a szerelmet, hogy a férfi a nőbe, a nő a férfibe szerelmes, és kívánja őt megismerni, kívánja vele a napokat együtt tölteni, hogy együtt legyenek, együtt növelkedjenek, együtt legyenek megpróbálva, együtt növelkedjenek, együtt váljanak a megpróbáltatások által egyre szorosabban egyé, akkor mennyivel inkább akarja ezt Jézus is, aki által lett minden? Hogy azt mondanák neked, hogy van egy férfi, aki nagyon szeret téged, és biztos, hogy te is nagyon szeretnéd őt. Vagy legyen fordítva, a nő, a férfiaknak beszélek, hogy van egy nő, akit biztos nagyon szeretnéd te is, és ő is nagyon szeret tégedet. De ezt csak könyvből tudod megismerni. Őt csak könyvből tudod megismerni. Vele soha nem találkozhatsz, soha nem érezheted, hogy mennyire szeret. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon megszomorodnánk, nagyon-nagyon szomorú életet élnénk, hiszen erre vagyunk teremtve, hogy egyé váljunk azzal a nagy ővel. Na, hát hogyha emberek közt ez működik, mert Isten így rendelte el, így teremtette meg, mennyivel inkább működik vele, aki ezt elrendelte, aki ezt így teremtette, így tervezte meg. Ezt csak azért mondom el, hogy mindenkit bátorítsak arra, hogy személyesen keresse őt. Ha én bűnös létemre tudok egy nőt szeretni, úgyhogy az életemet adnám érte, mennyivel inkább ő? Ha én bűnös létemre vágyom arra, hogy azzal a nővel egyé váljak, annyira egyé, hogy nem csak itt a Földön, hanem a mennyországban is örökre együtt legyünk, mennyivel inkább ő?
A zsidók csodálkoztak, hogy mi módon tudja az írásokat, holott nem tanulta. Nem tanulta, azt mondja, nem tanulta. A zsidók tesznek, a farizeusok, az írástudók tesznek bizonságot Jézus ellen. és értünk, és az élő Isten mellett. Isten még a zsidókat is, az Isten tagadó, hát mondjam azt, nem is Isten tagadó, hanem az ő élő valóságát tagadó zsidók is bizonságot tesznek mellette. Ők mondják ki az ajkaikkal, a saját ajkaikkal, hogy nem olvasta az írásokat, de mégis tudta. Mégis arról beszélt. Mekkora botrány ez, kedves hallgató? Mekkora botrány? Felelnék ki Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? Kedves agatók, ha valaki Isten igazából kívánja cselekedni Istennek az akaratát, az alapján meg tudja ítélni azt is, hogy mi honnét szólunk. Hogy hamis proféták vagyunk, ugye, ahogy mondják egyesek, hamis tanítók, vagy pedig tényleg Isten gyermekeivé lettünk az ő kegyelméből. Tehát hogyan tudja valaki megtudni egészen pontosan, hogy akár Jézus, vagy az apostolok, az ő követői, az ő utódai, az ő barátai, hogy ők hamis tanítók, vagy hamis proféták? Hát úgy, ha te magad akarod cselekedni Istennek az akaratát, akkor fogod te megtudni egészen, akkor fogsz te meggyőződni, hogy mi milyen lélekből szóltunk. Viszont ha nem akarod cselekedni az ő akaratát, hanem inkább olvasol még bibliázol, élted végig, akkor nem marad más, mint az, hogy szerinted, a Biblia szerint, az írás szerint mi hamis tanítók, hamis proféták vagyunk, a törvény szerint. Jézus elmondja, hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy valaki hamis tanító, hamis proféta, vagy pedig az igazság lelkéből szól. Úgy lehet megállapítani, hogy aki kíváncsi arra, hogy az az illető személy, aki beszél, igaz vagy hamis, annak az embernek fontos vágyakozni Istent, megismerni és cselekedni őt. Mert aki őt cselekszi, az tudni fogja, hogy az ember tőle szólt, vagy nem tőle szólt. Mert ha cselekszed őt, akkor kijelenti magát neked. Lesz látásod, hallásod, és tudni fogod, hogy ő hazudik, vagy nem hazudik. És csak így lehet, kedves hallgatók, megérteni és megtudni, hogy ki az, aki hazudik, és ki az, aki nem. Az okoskodás, az olvasás által nem lehet eldönteni, hogy ki a hamis, és ki az igaz. És a farizeusok abba a csapdába estek, hogy azt hitték, hogy addig olvasták a Tórát, hogy már fokhagyma szaga volt, és meg tudják állapítani azt, hogy Jézus igaz vagy hamis. És mire jutottak? Arra jutottak, hogy Jézus hamis, hazudott, hamis proféta, ördög van benne, Belzebú van benne. Az írás csak erre volt elegendő, kedves hallgatók. Az írás önmagában csak arra elegendő, hogy épp az ellenkezőjét állítsad annak, ami az igazság. Erre volt elegendő. Akkor is az írás, és most is. Mert Isten lelke nélkül az írás halott. Halott. Tehát ha cselekedni akarod az Istennek az akaratát, és keresed, éhezed azt, akkor biztos, hogy te tudni fogod, hogy mi az igazság lelkéből szólt, vagy pedig a hazugság lelkéből szóltunk. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki magától, önmagából szól, ugye, saját véleményét mondja, a saját dicsőségét keresi. Azt keresi, hogy az emberek őt dicsérjék, hogy jaj, te milyen okosat mondtál, hogy valamilyen milyen intelligens vagy, hol csináltad, hol végezted ezt a tanfolyamot. Ugye, aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Kedves agatók, mi gyarló emberek vagyunk. Bűnt követ. Miután Istenhez fordultunk, azután is meg annyi bűnt követtünk el. Én legalábbis. Sajnos. Ennyire gyenge és erőtlen vagyok. Nincs értelme keresem az én dicsőség. Engemet dicsérjenek. Engem egy bűnös ember dicsérjenek. Valahogy dicsérnek, mert ha az igazság szól általam, akkor az emberek felnéznek rám és dicsérnek. De restellem magamat. Engemet bűnös ember dicsérnek. És fel kell hívjam a figyelmet, hogy ne engemet, ne engemet. Én senki vagyok. A személydomról, a világ személydomjáról lettem összeszedve, én is. A világhálóról, a Facebookról, a játékfüggőségből, a mit tudom én, a pornófüggőségből, pontosan, mint összes férfi. Pontosan. Rajta nincs amit dicsérni, kedves hallgató. Bármi jó elhangzik tőlünk, hogy bármi jót csinálunk. A Jakab apostol mondta, a világosság atyától való, tőle száll alá, akiben nincsen változás, vagy annak árnyéka, és adja mindenkinek úgy a bölcsességet, úgy az igazságot, úgy a szavakat, mint a jó cselekedeteket és mindent. És nem keressük a magunk dicsőségét. Mit keressünk? Ez a büdös test, hogy megdicsőjön? Hát hagyjál már. Ugye? Nem vágyunk arra. Ő dicsőjön meg, aki tényleg letette az életét, hogy mi élhessünk azáltal. Ő által akarunk szólni, minden percen, minden momentumban, még ha néha tévedünk is, emberi gyalóságunk miatt. Nem Mózes adtai néktek a törvényt, és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? Felel a sokaság is mondta. Ördög van benned, hamis proféta vagy, hamis tanító vagy, Belzebub van benned, Antikrisztus vagy. Ki akart téged megölni? Felel Jézus és mondanékig. Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. Azért Mózes adta néktek a körülmetékedést. Nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól. És szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragúztok éj, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek, mondta Jézus. És szenvestette őket a képmutatásukkal, az álmokságukkal. Ő jót cselekedett, Isten tiszteletet cselekedett, azáltal gyógyított szombaton. Hát annál nagyobb Isten tisztelet, hogy valakit meggyógyítasz lelkileg, testileg, szombaton, nincs. De hogyan tudnál megcsinálni, hogyha én úgymond vallásos módon úgy tartom a szombatot, hogy én a betűben vagyok. A betű által akarom Istent megismerni szombaton. És semmi másra nem foglalkozok. Hiába mondja lélek, hogy a szomszédot haldoklik, beteg, menjél be hozzá, vigyek egy pohár vizet. Nem, szombat van, a szombat szent. Ki sem mozdulunk otthonról. Semmit sem érintünk. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Mondanak azért némelyek a jeruzsálemiek közül. Nem ezé az, akit meg akarnak ölni. És ímé nyíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Nem volt, amit szóljanak. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez. Mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Hello. Ez, hogy jól tudjuk, hogy honnan való ez talán arra utal, hogy hát ismertük az anyját, az apját, a szomszédját, meg a keresztapját, mindenkit ismertek, nem lehet ő a Krisztus. Tehát ők a Krisztust egy ilyen misztikus felhőből várták, feltetőleg, ugye, a zsidók. Hogyha eljön a Krisztus, az ilyen nagyon misztikus módon fog eljönni. És ki van zárva, hogy Józsefnek, az egyszerű ácsmesternek a fia legyen a Krisztus? Ki van zárva, hogy József benned a Krisztus legyen, Jóska, meg az összes többi barátom és kedves hallgató? Ki van zárva, hogy te a Krisztusnak a lelke legyen benned? Hát téged ismertek. A hátsó padban ültél is, matekből megbuktál. Krisztus nem lett benned. Hát hogyan lehetne? Ismertünk téged, ismertük apád, ismertünk mindenkit. Rád olvassuk azt, hogy te igaz nem lehetsz, mert ismertünk téged. Ez nem önvád, nem önvádaskodás és önkritika, hogy mi ismertünk téged, nem lehetsz a Krisztus. Ez önvád. A lelkünk megvádol, hogy nem lehetsz a Krisztus, mert ismertünk téged. És mi a Krisztust nem ismertük. A lélek megvádol. A lélek. Ha nem veszem észre, hogy ha a Krisztusnak, ha Jézus bekopogna a szomszédomba, az ő ajtaján, és ő befogadna, és bemenne az a lélek, az a lelkület az ő életébe, az ő szívébe, akkor én fel kéne tudjam ismerni. Akkor is, hogyha vele nőttem fel, együtt éltünk, és együtt ittunk, meg csajoztunk, akkor is észre kell tudjam venni rajta, hogy a Krisztus ott van nála, az ő házában lakozik. Ha bennem az ő lelke van, akkor én fel kell tudjam ismerni, hogy benne is az ő lelke van. Ő is beengedte, ő is vágyta az igazságot, és bement hozzá, és az ő házát megtöltötte, és kiszorította az összes nem odavaló dolgot az ő házából, az ő életéből. Tehát fel kell tudjuk ismerni egymásban is a Krisztus, kedves hallgató. Főképp akkor, hogyha van közöttünk olyan ember, aki befogadta őt, és vágyik vele járni, együtt járni vele, ugye, az utat. Vágyik benne lenni, és ahogy ő benne van, ugye a Krisztus benne van az ő életében, az ő szívében, az ő cselekedetében, az ő szavaiban. És ha én azt várom, hogy majd a felhőből, vagy nem tudom, honnét lepotja a Krisztus, akkor lehet nem fogom azt megérni. De azt megérhetem, hogy valakit Istennek a lelke megérint és elhív, odaadja a kezébe a meghívót a mennyek országába, és látszani fog rajta a Krisztus. Az ő élete megváltozik. Ezt fel kell tudjam ismerni, ha bennem, az én szívemben, az én elmémben Krisztus van. Kiállt azért Jézus a templomban, tanítván és mondván, mint engem ismertek, mint azt tudjátok, honnan való vagyok. És én magamtól nem jöttem, de igaz, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Tehát ismerték az ő földi létét, ugye? De nem tudtok azon túllátni. Nem tudtok átlátni azon, hogy több van abban a testben. Több van benne, mint József és Mária, és az összes rokonság, és a zsidó. Több van benne. Nem tudták meglátni. Az, hogy az atyának, a mindenható Istennek a lelke munkálkodik ő általa. Ő beszél, ő szól, ő általa. Testi módon szól hozzánk, testiekhez, hogy meghalljuk a lényeget.
Napokban jött egy olyan kijelentés ezzel kapcsolatosan, hogy Jézusnak a születése is mennyire intimmé akarta tenni Isten az ő tökéletes fiának, az elsőszülött fiának az eljövetelét, mert megtette volna azt is Isten, hogy Jézust úgy küldi el, hogy így teljes dicsőséggel, hogy lovakkal, lóháton, vagy lovas szekérben, lovas kocsiban, pompás ruhában, királlyal. Úgy, ahogy ő ottan fent élt, az atya mellett. Megtette volna ezt is. Mégis a másik útat választotta. Az embert választotta. Máriát választotta, és Józsefet. Mária kegyelmet talált Istennél, és megfogant benne a tökéletes fiú. És hogyha ezt megtette Isten, meg tudta tenni Isten Évával, aki ugyancsak kegyelmet kellett találjon, mint ahogy mindannyian kegyelmet találunk ő nála, és ezáltal tiszták vagyunk ő előtte, akkor hogy ne születhetne meg bennünk is a Krisztus lelke, úgy, ahogy Máriában is megszületett a Krisztus lelke és teste egyaránt? Mennyivel inkább megszülethet bennünk is a Krisztusnak a lelke, hogyha mi is kegyelmet találunk Istennél? Ennyire személyesen akarja ő ezt elvégezni, mint a mai napig.
Isten megmutatta, hogy hogy jött el az ő gyermeke, hogy jönnek el az ő gyermekei a világba. Egyszerűségben születnek, ugye, nem díszes, nem gazdag körülmények között, ugye. És de miért volt kedves Istennek, hogy így szülessen Jézus? Miért nem hintóval jött el, meg ilyen nagy, mit tudom én, ilyen űrhajóval, vagy valami nagy szenzációs dologgal? Azért, hogy elérhetővé tegye a mennyek országát számunkra, hogy magunkra ismerjük benne az ő egyszerűségében, hogy megmutassa, hogy az egyszerű embernek, mint te, amilyen vagy, az egyszerű szívű embernek, amilyen vagy te, a megtört szívű embernek, hogyan van lehetősége eljutni a menny kapujáig, és átlépni a küszöböt. Ezért mutatta meg ebben a formában Isten az utat, ebben az egyszerűségben. Ezért. Hogy megadja az esélyt mindenkinek. És kedves agatok, távol álljon tőlem nekem, hogy azt mondjam, hogy csak a gazdag emberek, tehát a gazdag emberek nem kapták meg ezt a lehetőséget. Ilyent én nem mondhatok. Zákeus megkapta. De viszont a Krisztus, az út, az igazság és az élet elérhető a legegyszerűbb, a legszegényebb, a legsorsvertebb embereknek, mindenkinek, a betegeknek, a covidosoknak, mindenkinek. A megtört szívűeknek, a félelemben élőknek, mindenki számára elérhető, aki kinyújtja a kezét, kitárja a szívét, az elméjét, és tud gyermeki szívvel fohászkodni. Mindenki számára elérhető Krisztus.
Ez is a szeretetnek mekkora csodálatát mutatja meg nekem, hogy tényleg a legegyszerűbb formában jött el, azért, hogy a legegyszerűbb embereknek, legegyszerűbb emberekhez is olyan közel legyen. Tehát, hogy tényleg ne azt érezzük, hogy jaj, ő elérhetetlen, jaj, milyen fenséges, meg milyen csodálatos, amúgy az, de mégis az legegyszerűbb formát öltötte fel, hogy elérhető legyen számunkra, és hogy ne féljünk tőle. Mert ugye, amikor az ember kiöltözik, csinos, és azt ugye még meg is csinosítja sokkal jobban, és még mit tudom, van egy olyan stílusa, hogy nézzétek meg, hogy beszélget, meg hogy viselkedik, hogy ő valami királyi sarj, valami a népnek a krémje, hát ez nagyon ritkaság, ez egy milliárdból egy, hát ezt bálványoz, tehát hogy az ember majd, hogy bálványozza meg, hogy elérhetetlen, meg mit tudom én meg azt mondja, hogy na gyertek csak ide, egyszerű ruha, oda beülök az iszákosok mellé, a kurvák közé, a drogfüggők közé, minden búval bajjal telt szívű emberek közé, mindenki az beülök, a dadogok közé, a gyermekek közé, hogy teljesen elérhető legyen számunkra. Teljesen elérhetővé tette magát számunkra. Hát én mindig is sokkal hamarabb meg tudtam nyílni azoknak az embereknek, akik ilyenek voltak, ilyen egyszerűek, meg láttam azt bennük, hogy a őszinték, a egyszerűek. Sokkal hamarabb meg tudtam nyílni, mint olyan embereknek, akik úgy éreztem, hogy ők a népnek a krémje, ők valami kiválasztottak, és úgy éltek is vele. Ez is a szeretetnek milyen hatalmas formája. Csodálatos. Hát megint csak hála van a szívemben, hogy így jött el hozzánk Jézus, és most is így jön el.
Itt bizonyságot tesz arról, hogy az emberek, földhöz ragadt emberek, ugye nem ismerik Istent, nem vették észre, hogy kiküldötte őt, hogy ő miért beszél úgy, ahogy beszél, akár írások nélkül is, miért beszél úgy, ahogy beszél. Én azonban ismerem őt, mert őtőle vagyok, és ő küldött engem. Jó, figyeljetek, kedves agatók, kedves utitársak, bajtársak, igazságszerető, igazságkeresők, akarják vala azért őt megfogni, de senki sem veti rá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. Ne féljetek, ne félj! Légy igaz, légy hű az egy talentumhoz, a két talentumhoz, a 20 talentumhoz, légy hűséges, mert úgy sem fognak tudni megfogni, amíg nem jött el a te órád. Hogyha eljön a te órád, akkor mit tehetnél? Annak érdekében, hogy ne fogjanak meg. De ha eljött az órád, tehát addig nem fognak meg, amíg nem jött el az órád. Őt sem tudták megfogni, amíg nem jött el az ő órája. Ennyire tökéletes a mindenható Isten. És milyen szabadon élt? Nem kellett féljen, vajon most hátba szúrják, vagy levágják a fejét karddal. Nem, ő mondta az igazságot. Bizonságot tett a mennyek országa mellett, a hazugság ellen. Ő mondta, mert tudta, hogy semmit sem tehet meg, mindaddig, amíg engedélyt nem kapnak fentről. Mert engedélyt kaptak fentről, amikor elfogták őt. Korábban nem fogadták. Elfogták volna az eszüktől, elfogták volna a fejüktől, de nem volt engedély fentről, mindenható Istentől. Sem a császárnak, sem Ponciusnak, sem Heródesnek, senkinek nem volt engedély. És amikor Isten megadta az engedélyt, hogy beteljesüljön a profécia, és a hatalmas dicsőség, a feltámadás, akkor engedte, hogy elfogják őt. Istvánt sem tudták bántani addig, amíg nem volt rá engedély. De amikor volt rá engedély, akkor bántották, elfogták, megköveszték őt. De volt dicsőség, tündökött az ő arca, mert látta a mennyet. Ne féljetek, beszéljetek, cselekedjetek. Ne féljetek, beszéljetek, cselekedjetek. Kövessétek, higgyetek az egy talentumot, a kettőt, a hármat. Ne engedjétek elveszni, megrothadni, megrozsdázni. Ne engedjétek, mert semmi sem történhet veletek a mindenható Isten tudta nélkül, és engedélye nélkül. És ha az ő engedélyével történik valami, az óriási áldás lesz, erő lesz, és akkor sem kell félje, mert nem te fogod hordozni a terhet, hanem a mindenható Istennek az ereje lesz rajtad. A sokaság közül pedig sokan hívének ő benne, és azt mondják valahogy, a Krisztus, mikor eljő, teheti majd több csodát azoknál, amelyeket ezt tett. Ezek az emberek már hittek benne, hogy de hogyha ez nem ez a Krisztus, akkor vajon tud-e az a másik Krisztus majd nagyobb dolgokat cselekedni, mint ő? Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt, mondta azért nekik Jézus. Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki küldött engem, elküldött engem. Kerestek majd engem, és nem találtok meg. És ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Ti nem jöhettek oda. Mert itt van az igazság előttetek, és azt mondjátok rá, hogy hamis proféta, hogy hamis, hogy ejteti a népet, hitetű, meg ördög van benne. Hogy jöhetnétek oda, ahova én megyek, ha eljöttem, hogy hoztam az életre az örök életet, és utáltok engem, hogy hihetnétek, ha az örök életet hoztam hozzátok ajándékba, és megutáltatok, hogy láthatnátok meg azt? Mondanak azért a zsidók maguk között, hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közé szorodottakhoz akar-e menni, és a görögöket tanítani? Micsoda beszéd az, amelyeket mondta, kerestek majd engem is, nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Nem értették. Erre mondta Jézus, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtette az igazságot az okosak és az értelmesek elől, a kisdedeknek, az újszülötteknek pedig megmutattad. A gyermetek szívűeknek megmutattad. Az igazság szeretőinek megmutattad. De az okosok, az önmagukat felemelők, a tudálékosok elől elrejtetted az igazságot. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta, mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Vízkeresség, ugye? Jöjjön én hozzám, és igyék. Így az én szavaimat. Ha valaki szomjaz az igazság, igyék. Igyék nálam. Nem volt nála ilyen víz kancsóban, hanem a szó, az életvize. Az életvizének buzgó kútfeje volt ő benne. Gyertek hozzám, és igyatok, mondja Jézus. Aki hisz én bennem, aki fel tudja fogni azt, amit én mondok, aki azt elhiszi, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, mert olyan lesz, mint én, olyanná válik, mint én. Élő vizeknek a buzgó kútfeje lesz ő benne is, aki hisz én bennem, aki magára ölti mindazt, amit én mondok, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, avagy megfogadja az én tanításaimat, és megcselekszi, beveszi az ő elméjébe, a szívébe, és megcselekszi a testével. Ezt pedig mondja vala a lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők, mert még nem vala szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Na ezt lehet egy picit misztikusan értelmezni, de mi igyekszünk úgy értelmezni, hogy az használható legyen mindannyiunk számára, akik vágyjuk az igazság megismerését. Ezt a szent lélekről mondta, amit mondott, hogy aki beveszi ugye az ő beszédeit, az én beszédem élet és lélek, az ő beszéde, élet és lélek. Van Istennek a lelke, az ő jelenléte itt van, körülvesz folyamatosan bennünket. Az létezik, élő és ható. Segít. Feltehetőleg angyalok is vannak, nem tudom. Egyet sem láttam én, fizikailag, de biztos vannak. De viszont a lelket hogyan vették? Úgy, hogy hozzá mentek és ittak abból a vízből. Itt van ne. Ha valaki szomjúzza az igazságot, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz én bennem és iszik tőlem, annak élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből. Ezt mondta a lélekről. Az élő folyam az ő szavai lesznek. Ha azt beiszom, megismerem, az engemet átformál, olyanná válok, mint ő, és élő víznek folyamai ömlenek a belsőmből, a belsődből. Kedves hallgatók, miután vetted a szent lelket, hogyan vetted? Oda mentél hozzá, és itt áll, mint az asszonyok útnál. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák e beszédet, azt mondják vala, bizonnyal ez a ma próféta. Némelyek mondának, ez a Krisztus, mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, a ma városból jön el a Krisztus, ahol Dávid vala. Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaság, az emberek felháborodtak, vezekedni kezdtek egymással. Némelyek pedig közülük akarják vala őt megfogni, de senki sem veti rá a kezét. Nem
volt engelnek. Itt figyelj meg, hogy miért jött a meghasonlás. Tehát nem az írás tudás miatt. Itt jöttek az okosok, figyelj meg. Jöttek az írás tudók, akik azt mondták, hogy nem, mert ezt írja, nem, mert azt írja, mert rosszul értetted, nem jól tudod. De figyelj meg, hogy akiben volt alázat, az írás nélkül is az a Nátánael, mikor megállta Jézust, és mondta Jézusnak, hogy látta a fügefalat imádkozni, akkor ő nem a betűvel választotta alá, hogy igen, Jézus, mert ez meg van írva, hogy fogsz engem látni a fügefalat imádkozni, hanem mivel nyitott volt a szíve, ő tudta, hogy ő a Krisztus. És ezt is teljes szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztusról ne úgy tudjunk csak, amit olvastunk róla, hanem tudjuk azt, hogy ő bennünk él. Mikor Péter is kijelentette, hogy te vagy az Istenek által megkapta ezt a kijelentést. Ezt mi mondta? Nem csak szavakat mondott, hanem az egész lényével átélte, hogy ő Istennek az elsőszülött fiával, a Krisztussal áll szemben. És erre mondta Jézus, hogy ez az a kőcikla, amire vittem én az egyházamat. Ez csak egy ilyen rövid zárójel volt, hogy el tudunk veszni a betűben, az okoskodásban, a bölcselkedésben, hogy a betűt megragadván megöljük a lelket. Nem az írás azt mondta, hogy a Dávid magvágó, Betlehemből. Aztán Egyiptomból, de ezt a Názáretből is. És a betű megöli a lelked. Sziasztok, itt vagyok. Nem lehetsz itt be. Názáretből kell, gyere. Nem, nem, mert Betlehemből. De sziasztok, itt vagyok. Beengedtek?
Elmennének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz, és mondanak azok őnékik, miért nem hoztátok előtt. Felelének a szolgák. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember, akik el akarták volna fogni, még ők is meg voltak érintve, ők is érezték a szívükbe, hogy ő az, ő az. Felelének azért nékik a farizeusok. Vajon ti is el vagytok-e hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? És hittek. A főemberek közül is, a farizeusok közül is hittek. A legtöbben nem merték felvállalni. A kollégák miatt, a munkatársak miatt, a páholyban, a pattársak miatt nem merték felvállalni. Hisznek, a szívük mélyén hittek benne sokan. Nem merték felvállalni, hogy nehogy megszólják, szektárs vagy, te is hiszel ebben a hamisban, ebben a hamis tanítóban. Nem merték felvállalni, nehogy elveszítsék a státuszukat, a funkciójukat a társadalomban. Inkább, ne, inkább hagyták a lelküket elveszni. De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondanékik Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egy vala azok közül, ugye, hogy kárhoztatták a sokaságot. Tehát magyarul, ugye, mai nyelven, birkának nevezték az embereket, pedig az egyszerűek hittek benne, ők nem hittek. És akik őket lebirkázták, mert ez, na, azt mondták, hogy átkozottak, ugye, mert nem ismerik a törvényt. Ők a törvényt nem ismerik. Azt, amit mi reggeltől estig bújtunk, 50 éven keresztül. És olyan a szemüvegünk, hogy a szemünk nem látszik mögötte. És mi akkor sem tűnt fel, hogy valami nem stimmel, valami hiányzik az életünkből. Tehát itt történik az első birkázás, ugye, Jézus után, hogy a tömeget lebirkázták. A tömeg nem olyan birka. Elmondtam az előző videókban is, hogy Gyergyószent Miklóson, Hargitemennyiben, Székelyföldön a tömeg nem annyira birka, mint gondolták, vagy gondolhattuk volna. Mert az egy ötöt sem akarja az oltást. Egy ötöt sem akarja az oltást. Isten könyörüljön Székelyföldön, és Magyarországon is, egész világon. Mondanékik Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egy vala azok közül. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Itt ő már óvatosan, de kezdte felvállalni, hogy ugye eljetek, mert tényleg, hogyha ő Isten fia, akkor óriási bajban vagyunk az egészen itt. Felelének is mondának néki, vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad proféta, és mindnyájan hazamenének. Egyből megvádolták. Ahogy ő felvállalta, hogy éhez egy pici szimpátiát veszem be is, hogy őrültség őt támadni, mert tényleg igazat szól, és ó, erő van nála és hatalom. Abban a helyben már bekategorizálták, beradták egy fiókba, meggyalázták, ugye, a nevetség tárgyává tették őt, kigúnyolták őt, és így kezdődött a, ugye az első írástudó, aki ugye Jézushoz fordult, az ő üldözése a kollégák által. És felvállalta azt, hogy te én hiszek benne. Zsákruhában van, de hiszek benne. Nincsenek rojtok, bojtok, de hiszek benne. Nem olyan gazdag, mint mi, de hiszek benne. Nem az írást betűzgeti folyton is idézi, de hiszek benne, mert erővel és hatalommal, Istennek az erejével beszél. És mivel, hogy felvállalta azt, üldözték. Próbára tették őt, Nikodémust. Kedves agatók, Nikodémus megmutatta nekünk, hogy még egy gazdag embernek is, egy elismert embernek is fel lehet vállalni az igazságot. Akármilyen funkcióban vagy, fel lehet vállalni. És nem, hogy fel lehet, kedves agatók. Persze ez egy hatalmas lehetőség, de érdemes. Érdemes felvállalni, mert a lelkünket mentjük meg azáltal. Úgy sincs semmink, amit örökre megtarthatnánk, abból, amit mi körömmel szereztünk, erővel, státusszal, tekintéllyel, pénzzel. Érdemes. Nem csak fel lehet, hanem érdemes felvállalni, kedves agató. Érdemes. És nem te leszel az első, aki gazdag, vagy aki tekintélyes, vagy aki okos, akinek sok egyeteme van, sok iskolája van, aki felvállalja az igazságot, és megtelik azzal. Mert Pál volt az első, Pál, aki azt mondta, hogy én megszereztem mindent az én időmben, ami érték volt, földi érték volt, kincs, tekintély és minden. Én mindent megszereztem. Pénzem is volt, tekintélyem is volt, felnéztek rám, farizeus voltam, római voltam, minden voltam. Mindent szemétnek és kárnak ítélek. A Krisztus ismeretért. Mi lett Pállal? Megbolondult. Igen, megbolondult. De jó értelemben. És ő felvállalta. és azt mondta, hogy minden kincsemet, amit mostanig szereztem, mindent elengedek. Mert megtaláltam az igazi kincset a szántóföldben, és kell nekem a hely otthon, a szívemben, hogy felszabadítsam a helyet az igazi kincsnek. És elengedte a státuszát, elengedte a pénzét, a tekintélyét, a funkcióját, a szerepét, de megnyerte a legfontosabbat, a lelkét, az életet, az igaz életet, az örök életet. Ez volt a 7. fejezet. Úgy gondolom, az jött nekem itten közben, amikor beszélgettünk Levikével, olvastuk az evangéliumot, hogy egy újabb diadalt arattunk a Covid felett Székelyföldön, kedves agatok. Aki ezt bevette, be tudta venni, miről itten szó van, az teljesen biztos. Mindenki kivétel nélkül egy újabb diadalt aratott a Covid felett, a világ felett, a hazugság felett, a bűnök felett. És én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy kívánjon ebben a vízben ő személyesen megmerítkezni, teljesen bemerítkezni ebbe a vízbe, mert lemos mindent, minden vírust. Az agyunkból is kimossa a vírust, és megtölt élettel. Levike, neked valami?
Pontosan ez jött így utolsó szóként, hiszen ebben a fejezetben ez volt a legfontosabb mondani valója Jézusnak, hogy akik szomjaznak, azok jönnek én hozzám, és én élő vizek forrását adom, a szent lelket adom, hiszen a szent lélekről beszélgetett. Mi is ezt kaptuk meg. Habár sok sört, ittőt, sok vizet ittunk, mégis a lelkünk olyan száraz volt, hogy port köhögött fel, és ahogy Cseri Kálmán mondta, mi úgy beszélgetünk Jézusról, úgy teszünk bizonyságot Jézusról, mint koldusnak. Olyan koldusok vagyunk, akik tudjuk, hogy hol van a napi betevő kenyér, a napi friss kenyér, a napi friss víz, és próbáljuk a többi koldusnak elmondani azt, hogy te is megkaphatod személyesen tőle, hogyha kéred. Isten áldjon mindenkit.
Isten áldjon mindenkit. Ingyen kaptuk, ingyen adtuk, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!